szokták antropocén korunk is nevezni korunkat, legalábbis feltételezik, hogy antropocén korként leírható a mai földtörténeti korszakunk, ugye egy olyan korszakként, amiben az emberi tevékenység határozza meg elsődlegesen a bolygó ökológiai folyamatait. És hát az eredeti elmélet szerint ennek a kezdeti pontja ugye az első ipari forradalmakra tehető, tehát pár száz év alatt válik az ember domináns szereplővé ezen a bolygón. Tehát, hogyha a klímaváltozásról beszélünk, ami nyilvánvalóan mélyen összekapcsolódik a modern fogyasztói kultúránkkal, és azzal a technológiai világgal, amit kitermeltünk az első ipari forradalmaktól kezdődően, akkor azt is látnunk kell, hogy a design ebben milyen szerepet játszik. És tehát a designer itt a kezdet-kezdetén, vagy a modern designer, ugye a társadalom tervezőjeként is megjelenik, úgyhogy egy abszolút ambiciózus program az, amit a 20. század elején megfogalmaznak. Viszont azt is látjuk, hogy a második világháborút követően ez a nagy utópikus társadalmi vállalás háttérbe szorul, professzionalizálódni kezd a modern design szakma, megjelenik új műhelyek, és elkezd betagozódni a design és a designer is tulajdonképpen egy új fajta termelés és fogyasztási kultúrába a második világháborút követően. Egyébként már a 70-es években, sőt a 60-as évek közepén is megjelenik egy Viktor Papanek nevű tervező, akit ma hát a szociális érzékeny design egyik előfutárának tekintünk, aki már akkor azt írja, hogy az ipari formatervező, vagy ipari formatervezés az egyik legkártékonyabb szakma. Ugye miért mondhatja ezt? Mert azt feltételezi, hogy a formatervezés az alapvetően manipuláció. Ugye próbálunk olyan igényeket tervezni, amelyek nem feltétlenül az emberek igényei, de mégiscsak őket vásárlásra készteti. Tehát mesterséges vágyakat és álmokat kínál a tervező. És hogyha azt feltételezzük, hogy a klímaváltozás erősen összefügg ennek a fogyasztói kultúrának a maximum bejáratásával és korlátlanságával, akkor nyilvánvaló, hogy ezek a tervezett objektumok, a vágynak ezek a tervezett tárgyai, ezek nagyon fontos szerepet játszanak benne. Tehát a dizájn szerepe abban, hogy a klímaválsággal beszélhetünk, legalábbis a nyugati kultúrával abszolút egyértelmű. Egyébként a modern korban nagyon kizsákmányoló módon fordulunk a földhöz, és a dizájn is osztozik alapvetően a modern dizájn abban a nézetben, hogy nyersanyagként tekint a természetre, azt onnan kiszedi, átalakítja, megdizájnolja, és utána a piacon elérhetővé teszi egy fajta emelt értéken, vagy hozzáadott értékként a dizájn emelni tud magának az anyagnak az értékén. Tehát van egy szembenállása a természetnek és a kultúrának ebben a helyzetben. És a természet az valami, amit fel kell emelnünk, vagy be kell emelnünk a kultúra körébe. És hát erre mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a mai korunkban már szinte az egész bolygó, mint egy tervezett artefaktum áll előttünk, hiszen az emberi tevékenységnek a nyomai azok mindenhol kimutathatóak. Valahol egy köztes állapotban vagyunk, ahol szerintem nagyon fontos, hogy például teret engedjünk a kísérletezésnek, tehát hogy ez egy tipikusan olyan korszak, amikor nem biztos, hogy kész válaszokat tudunk adni, már csak azért sem, mert maga az ökológiai krízis és ez a kulturális krízis egyszerűen olyan összetettségben jelenik meg, amit nagyon nehezen tudunk befogni a saját egyéni nézőpontunkból, nagyon nehezen tudunk világos stratégiákat vagy szerepelét felvenni. Ráadásul a korábbi modelljeink nem is feltétlenül kínálnak egyértelműen olyan stratégiákat, amik egy az egyben megoldást kínálhatnak. De az én szívemhez közel állnak a különböző spekulatív gyakorlatok, de nem abban az értelemben, hogy a jövőről és a jövő különböző forgatókönyveiről spekulálunk, hanem sokkal inkább abban az értelemben, hogy el tudunk-e lépni azoktól a bevett tervezői modellektől, amelyeket ránk hagyományoz a modern design történetet, és el tudunk-e kezdeni kísérleti módon viszonyulni a tervezői kultúrához, vagy a különböző tervezői identitásokhoz. És itt mondok egy dolgot, például a design kultúrának nagyon erősen az egyes felhasználóra ez pontosít. Ugye ez egyébként nyilván következik a fogyasztás serkentés kérdéséből is, hiszen az egyes embernek szeretnénk eladni a különböző tárgyakat, a különböző szolgáltatásokat. Tehát nagyon fontos, hogy valami olyasmit hozzunk létre, ami az egyes vásárló figyelmét meg tudja ragadni, számára kedves tud lenni. Emiatt aztán kialakult egy olyan kultúra, ami abszolút az egyes fogyasztó felhasználó körül forog. minden eszközünkkel megpróbáljuk megérteni, hogy melyik azok a felhasználó igények, amelyekkel fontos lehet foglalkozni, milyen felhasználói magatartásokat tanúsítanak ezek az emberek az adott piacon, és ugye ezekre szeretnénk valamilyen választ adni a design eszközeivel. De hogyha az ökológiai krízisről beszélünk, akkor itt nyilvánvalóan teljesen más időbeli léptékeket kell számításba venni, amelyek messze meghaladják ezt a felhasználó-fogyasztóközpontú nézőpontot, és szükségünk van a design kultúrán belül is olyan perspektívák, távlatok felvételére, amik el tudnak lépni ettől a felhasználói fókusztól. A modern kultúraválságába beleértjük azt is, hogy a végtelen növekedés megbicsaklik ebben a válsághelyzetben. Ugye az az elképzelés, hogy a jövő az egy végtelen emelkedő egyenes, amin a hát a technológiai, tudományos fejlődés végigvezet minket, és ez az életminőség növelését, növekedését jelenti, amiben egyébként a design szinten erősen szerepet szeretne vállalni. Tehát, hogyha ezt beleértjük, akkor azt is kell látnunk, hogy ez az időkoncepció is válságba kerül, mennyire tartható ez a fajta lineáris leírása a jövőnek. És ebben bejönnek ugye a körkörösségnek különböző gondolatai, amelyeket a kortárs dizájnkultúra is részben magáévá tesz, és megjelenik ugye a körkörös dizájn. A körkörös dizájn egyik alaptétele, hogy minél inkább zárt loopokban próbálunk gondolkodni, tehát valamilyen végtermék az egyben egy kiinduló pontja is lehet egy következő termékfejlesztésnek. Mondhatom itt azt, hogy bölcsőtől bölcsőig próbálunk tervezni, és a tervezési folyamat nem ott ér véget, ahol eljut egy termék a felhasználóhoz, ő ezt felhasználja, majd megszabadult tőle, és jellemzően valamilyen szemétdombon végzi a termék, hanem a tervezési folyamat része az is, hogy végig gondoljuk, hogy a használatot követően az elhasznált, vagy a használatból kikerült tárgy, ez hogyan válhat egy következő termékfejlesztési loop alapjává. Például a körkörös design, mint eszközrendszer, az próbál lépéseket tenni arra, hogy kézzelfogható stratégiákat kínáljon a tervezők újabb és újabb generációjának. És ebben beletartozik sok minden, tehát ugye beszéltem itt a bölcsétől bölcsét tervezésről, de ugyanígy része a javíthatóság kultúrájának a kérdése például. Itt is azt látjuk, hogy a kultúrának nem része a javítás, a javítgatás, miközben egyébként, hogyha időben visszamegyünk, akkor az emberi történelmeknek nagyon is része különböző kézműves javítói helyzetek. Tehát például a körkörös dizájn próbálja megint csak feleleveníteni ezt a fajta gyakorlatot, hogy ezt is tudatosítani a tervezői kultúrában, hogy nem elég csak a felhasználói helyzetet megtervezni, de azt is meg kell tervezni, mi történik, ha tönkre megy ez az eszköz, vagy valamilyen csorbát szenved a felhasználói élmény. Tehát az egyik kulcskérdés szerintem, hogy el tudunk-e lépni az egyes felhasználói és tárgyi fókusztól, és képesek vagyunk minél inkább rendszerekben gondolkodni. Ez megint csak egy tervezői áthangol, tehát egy újfajta hangoltságot jelent. Annak ellenére, hogy azért a rendszertervezésről is már régóta van szó a modern design történetében, de most egy másfajta kontextusban jelenik meg ez, egy nagyon erős ökológiai presszúra alatt. És hát egyébként is ugye azért itt összetalálkozik az ökológia tudománya és a design tudománya, hiszen ugye mindkettőben valójában rendszerekkel van dolgunk, de azt látjuk, hogy a tervezői kultúra figyelmét nagyon sokáig nagyon erősen lekötötte ugye a felhasználói interakció és felhasználói élmény kérdése, ami kívül hagy rengeteg más összefüggést, amivel egyébként a dizájnnak dolga van. Én láttam egy olyan tendenciát is, ahol a design egyre többet foglalkozik a már meglévőnek az újra alakításával. Tehát nem feltétlenül soha nem látott novumokat szeretnénk megtervezni és létrehozni, hanem először körülnézünk, hogy egyáltalán mi az, ami már van. Ugye rengeteg minden van, ugye nem tudom, van 3 milliárd szék, akkor fontos-e, hogy kitaláljunk még egyet. Ha itt megnézzük az építészeti intézetben az elmúlt években az épület, mint találtárgy, ez egy nagyon fontos téma volt. Tehát abszolút nem az a ilyen modernista gondolkodásmód uralkodik, legalábbis az építészoktatásban, hogy akkor kell egy foghítelek, vagy csináljunk egyet, és akkor ott valamilyen ilyen önmegáért kiálló újdonság az, ami az értéket jelenti. Sokkal inkább az, hogyan tudunk akár mondjuk új funkciókat tervezni egy-egy meglévő épületbe, hogyan tudjuk a meglévő épület együtteseknek a kapcsolatait újra kigondolni. Tehát az, hogy minél inkább emberi arcot próbálunk kölcsönözni egy az emberi léptéket meghaladó világnak, ez valójában azt eredményezi, hogy elveszünk ebben az emberi világban, és félreértjük a helyzetünket. Tehát van egy ilyen paradox ebben. És a design nagyon erősen próbál abban közreműködni tradicionálisan, hogy érthetővé és használhatóvá minél inkább az egyes ember szabottá tegye a különböző termékeket. Pont ezzel termel ki egy embertelen világot valójában. Nem biztos, hogy azzal szolgáljuk leginkább az ember javát, hogy mindenben kedvére akarunk tenni.